Úr Jézus Krisztus, magasztalunk és dicsőítünk téged, hálát adunk azért, hogy a te közösségedet nem vontad meg az embertől. Nem vonod meg akkor sem, amikor hibázunk és bűnöket követünk el, és nem vonod meg akkor sem, Uram, amikor tiszta szívvel őszintén jövünk eléd és odaállunk, sőt, kiárasztod a te kegyelmedet és szeretetedet, ezért adunk ma hálát ezen a mai napon is. És azt kérjük, hogy a te drága szent lelked által, Uram, árasz ki a te örömedet, Uram, ad, hogy tudjunk benned örvendezni, ad, hogy tudjunk téged arra helyre emelni, amely méltó hozzád, Uram, úgy az egyéni életünk terén, mint a gyülekezet életében is. Így kérünk, hogy légy jelen itt közöttünk, Uram, és te dicsőj meg itt közöttünk ezen a délelőtti alkalmon, és ad, hogy mindnyájunk számára áldás legyen ez a mai alkalom, és hogy mindnyájunk épülésére szolgáljunk. Használj így ebben mindenkit, használj engem is, Uram, az ige hirdetés által. Hadd kérjük, hogy a te igéd szólítson meg bennünket, ösztönözzön, neveljen arra, Uram, hogy bűnbánatra fakadjunk, és dicsérjünk, imádjunk téged. Így jövünk hozzád, Uram, és hisszük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Maradjunk állva, kedves testvéreim, több igét fogunk ma olvasni, de szeretnék egy kicsit visszamenni ahhoz a gondolathoz, ahol a legutóbb abba hagytuk Nehémiás könyvének a tanulmányozását, ez pedig a 8. fejezetből még néhány igevers van, egész pontosan 13. verstől olvashatnánk, de én most a 18. verset fogom csak olvasni, így hallgassuk az igét, és majd utána áttérünk a 9. fejezetre. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Foglaljon helyet a gyülekezet. A 8. fejezet kapcsán azt láthattuk, arról beszélgettünk, hogy amikor elkészült a fal, és összejöttek az emberek, és körülbelül nagyságrendileg, körülbelül 50 ezer ember jött össze Jeruzsálemben, és azt olvastuk, hogy egy szívvel, egy lélekkel voltak ezek az emberek. És gondoljuk csak bele, hogy hányan vagyunk, mit jelent. Vagy gondoljunk abba, hogy a család életünkben, a szűk család életünkben hányan vagyunk, és sokszor mennyire nehéz az egységet megteremteni 4-5 ember között is. Hát akkor mondjuk 50 ezer ember között. Valami nagyon nagy csodának kellett történnie ahhoz, hogy ez létrejöjjön. És tudjátok, testvérek, ez a nagy csoda, ez egy kétoldalú dolog volt. Az egyik az, hogy a nép megalázta magát az Isten előtt. Kitárulkoztak, bűnbánatot tartottak, őszintén odaálltak az Isten elé. A gyakorlati életben sokszor tapasztaljuk azt, hogyha két ember között, már kettő ember között, ha van őszinteség, és bizalom van egymás iránt, amit hozzáteszek, hogy a mai világ pedig pont ezeket a kapcsolatokat rombolja le, és próbálja bebizonyítani azt, hogy miért ne legyünk bizalmasak egymással, miért ne legyünk őszinték egymással. Ez a világnak a munkája, de ha ez megvalós és létrejön, Jézus azt mondta, hogy ahol ketten és hárman már összejönnek az én nevemben. Ahol megvan ez a bizalmi légkör, én ott jelen vagyok. És Jézus tovább megy a tanításában, és azt mondja, ahol ketten egységesen vannak, és kérnek az Istentől bármit is, azt az Isten megadja nekik. Tehát csodálatos ezt látnunk, hogy az emberi oldala, az emberi feltétele ennek a bűnbánatnak az volt, hogy az egész nép érezte, hogy valami nincs rendben, valami nem tiszta, bántotta őket az a helyzet, amiben benne voltak. Mert felismerték, hogy milyen volt az életük. Legtöbben úgy vagyunk itt, azoknak a gyülekezete vagyunk most így jelen, akik valamikor felismertük azt, hogy Isten nélkül nem érdemes élni. Elhagyatottak vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk. Istennel, az Úr Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk az utunkat járni ezen a földi életben már, és természetesen azután is. Így vagyunk most együtt, ebben az egységben vagyunk itt jelen, ezen a délelőttön. És a másik oldal pedig az, hogy az isteni oldal, hogy az Isten szent lelke valamit tett az emberek szívében. Hát gondoljunk csak abba bele, hogy nem a vezetők mentek végig a családokon és személyre, személyre járva, győzködték őket, hogy hát gyere már el az Isten tiszteletre, gyere már, tartsunk együtt bűnbánatot, hanem az Isten szelleme volt az, aki munkálkodott ezeknek az embereknek az életében. Ne felejtsük el, hogy Isten szent lelke ma is munkálkodik. És az Isten lelkének a működéséhez kell az őszinteség, kell a bizalom, kell az, hogy az Úrban bízunk. Ha ez nem teljesül, akkor Isten szent lelke nem tud közöttünk munkálkodni. Látjuk az új szövetségben, hogy az apostolok idejében, akik nem voltak őszinték az Isten szent lelkével, nem csak az apostolok, az Isten lelkével nem voltak őszinték, azoknak milyen sorsuk jutott. És ez egy komoly intő és figyelmeztető példa, hogy Isten szent lelkét ne akarjuk becsapni. Mert az Isten mindent tud. Lát és tudja, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk. Tehát, amikor ez így összejött mindkét oldalról, és ott állt egy nagy közösség, mondhatnám mai kifejezéssel azt, hogy megtörtént az ébredés. Elindult valami ezekben az emberekben. Az Úr öröme az én erősségem. És ezek az emberek, akik bele voltak fásulva, és állandóan ki voltak szolgáltatva az ellenségnek, hisz állandóan jött és rabolt az ellenség, most védelem alatt voltak, és most élvezték azt, hogy együtt lehetnek az Úr előtt. Testvéreim, arra tanít bennünket ez az ige szakasz, hogy szálljunk időt arra, hogy az Isten előtt ott legyünk. Azt négy dolgot tanulhattunk meg a negyedik fejezetből, ha így visszatekintünk. Az, hogy az emberek bűnbánatot tartottak, örültek, engedelmessé váltak, hisz azt olvasok, hogy elkötelezték magukat abban, hogy az Isten igéjének fognak engedelmeskedni, és imádták az Istent. Azt gondolom, hogy ez a négy dolog ma sem változott. Az igazi Isten hit és Isten imádathoz elengedhetetlen a bűnbánat. Viszont az a megkönnyebbülés, amikor elmondhatom az Úrnak, bevallhatom az Úrnak, hogy én nem vagyok tökéletes, hogy én miket követek el, és az Isten jön és felszabadít, ott van az öröm az életünkben, a szívünkben. És ez a hálaadás arra kötelez bennünket, hogy oda szálljuk magunkat az Istennek, és megtegyük azt, amit az Isten tett. Hisz azért volt az elhajlás, azért volt minden, mindaz, ami bekövetkezett, mert engedetlenek voltak az Isten parancsolataival szemben, az Isten törvényével szemben. Tehát ezt a négy dolgot nagyon fontos megtanulnunk, mert a nyolcadik fejezet erről szól, és azt olvasok a legvégén, ott hagytuk ugye abba, hogy akkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak is, másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Ugye Isten igére oktatták őket, és az Isten igében benne volt ez, hogy rendezni kell az életünket, az Úrnak az a terve, hogy örüljünk, háladással legyünk, viszont az a feltétel, hogy engedelmeskedjünk az ő beszédének, és miközben ezt tesszük, felemeljük az Isten nagyságát az életünkben, az egyéni és a közösség életében. Ez követőleg a törvény különböző ünnepeket írt elő, és szándékosan most az idő rövidsége miatt nem olvastam föl, de a sátoros ünnep, vagy a lombsátor ünnepét olvashatjuk itt, hogy elment a nép, és visszaemlékezett a lombsátor ünnep kapcsán arra, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk. Ugye a lombsátor ünnepe az a mai párhuzamban a mi baptista közösségünkben a háladó Isten tiszteletet jelenti, De ennek a gyökere onnan indult, hogy kint voltak a pusztában, és Isten mannát adott nekik, és hőrjeket adott, és ebből kifolyólag alakult ki a lausátor ünnep. És nagyon érdekes, amit olvashatunk itt a Bibliában, hogy ezt Józsué óta nem csinálta a nép. Ez az ünnep arról szólt, hogy meg kellett állni a nagy forgatagban, a nagy munkában, és időt kellett tölteni egymással és az Istennel. És ezt nem tették. És ez egy intő példa nekünk a mai modern embernek, hogy miközben el vagyunk foglalva a dolgainkkal, a munkahelyünkön, a problémáinkkal, a pénzkereséssel, és sorolhatnám, vagy a szolgálattal adott esetben, arra nevel és arra tanít bennünket ez az ünnep, hogy legyen egy időnk, amikor megállunk és az Úrral töltünk el napokat, ne talán. Amikor nem a szolgálaton van a hangsúly az életünkben, nem a pörgése van a hangsúly, hanem arra, hogy együtt vagyok az Úrral. Valaki ezt így fogalmazta meg, ez olyan, mint a Forma 1-ben, amikor az autók kiállnak a box utcában, és feltöltődnek, feltöltik őket, kicserélik a kerekeket, hogy aztán tovább tudja menni. Szükség van a hív életünk során, szükség van olyan időszakokra, amit most, mivel nem a törvény alatt vagyunk, nincsenek ezek megkötve, tehát ránk van bízva, hogy mikor, milyen szinten tesszük ezt, de hogy szükség van arra, hogy legyen feltöltődési időnk. Legyennek olyan, az életünknek olyan szakasz, amikor Isten csak egyszerűen ott vagyunk, és nem csinálunk semmit idézőjelben, hanem engedjük, hogy az Úr töltsön, töltögessen bennünket, fölkészítsen a következő feladatokra, szolgálatokra, akár a hétköznapokban, akár a gyülekezeti szolgálatokban. Tehát ezt kell látnunk, hogy ebben a helyzetben volt Izrael, és azért olvastam fel a 18. verset, mert számomra egy kicsit megdöbbentő, hogy ugye a 7 napon keresztül Isten törvényét olvasták fel. Még annyit el kell mondanom, hogy a sátoros ünnep az egyike volt annak a 3 nagy ünnepnek, amely arról szólt, hogy egész Izrael fiainak, tehát a hithű zsidó férfinak ez egy kötelező dolog volt, hogy 3-szor fölmenjen a Jeruzsálembe, a nagy templomba. Ugye az első a Pészak, vagy a húsvét ünnepe volt, a második a Szukkót, vagy a Pünkösd ünnepe, és a Lomsátor ünnepe volt a harmadik, ami arról szólt, hogy fölmentek, és égő áldozatot mutattak be. Mind a 7 napon keresztül égő áldozatot mutattak be. Nekem nagyon tanulságos, most ebben nem fogok nagyon belemenni, de olvassátok el testvére, hogy mit jelent az égő áldozat, mert én azt gondolom, hogy ma sokszor nem így éljük az életünket. Az égő áldozat az az volt, amit oda tettek az oltára, és hagytak, hogy teljesen elégen. Semmilyen része nem volt, nem vehetett ki se apa, senki abból, amit oda tettek az áldozatra. Sokszor azt tapasztalom, úgy látom, hogy a szolgálatunk, az odaszállásunk nem ilyen égő áldozat, hanem oda tesszük, és aztán visszaveszünk valamit. Valamit meg akarunk tartani magunknak. Azt mondjuk, hogy hát én örömmel megyek szolgálni az Úrnak, és amikor jön egy helyzet, hogy menjek, akkor azt mondjuk, megtorpanunk, és azt mondjuk, hogy hát nem így gondoltam. Hát most, hogy kontrasztot is mondjak, nem a szegény telepre a sárba szeretnék menni, hanem mondjuk szeretnék elmenni a nyugati civilizációban, mondjuk valami nyugati gyülekezetben, nekem az legyen a szolgálatom. Tehát amikor jogot formálunk arra, hogy visszavegyünk abból, amit Istennek adunk, vagy a pénzünkkel néha így vagyunk. Itt is azt olvassuk, hogy aztán a 9. fejezetben és a későbbi fejezetekben olvashatunk erről, hogy Izrael fiai az anyagiakban is, az adakozásban is helyre álltak. Tehát 7 napig olvasták a törvényt, és a 7. napon tartották az öröm ünnepet, mert ez így rendeltetett. Szeretném tovább folytatni a 9. fejezettel. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Csak hogy úgy lássuk, ez a hetedik hónap, ez nagyon érdekes volt, mert az első napját is meg kellett ünnepelni, a 14-15-től egy hét volt, és most a 24. napot is meg kellett ünnepelni, és azt olvasjuk itt, hogy összejöttek az Izrael fiai, nem volt ez nekik terhes, hát már előtte ott voltak egy bő hetet, 8 napot. Nem volt probléma újra összejönni, nem, újra összejöttek, és nagyon érdekes, amit engem nagyon megdöbbentett a készülődésem során, hogy böltöltek, zsákböltöztek és port hintettek magukra. Ez mind a bűnbánatnak a kifejezője. 3 héten keresztül 50 000 ember olvassa a törvényt, olvassák a törvényeket, és bűnbánatot tartanak, és még mindig van mit megvallani, még mindig van valami, amit oda kell vinni az Isten előtt, és még mindig bűnbánatot tartanak. Mondhatnánk azt, hogy hát ez teljesen lehangoló, hogy hát ezek ilyen önmarcangoló, nem is tudom milyen közösség lehet. Szeretném azt, hogyha meglátnánk, hogy mi a lényege a bűnbánatnak, és nagyon remélem, hogy sikerül kidomborítani ebből és rájönni, ahogy ez a 9. fejezet leírja, hogy mi a lényege a bűnbánatnak. Az Izrael utódjai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őség bűneiről. A helyükön állva nap negyed részén át olvasták Istenünknek, az Úrnak a törvénykönyvét, a negyedik részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenünk az Úr előtt. Hogy van ez, hogy vallást tettek a bűneikről és az őseik bűneiről? Ezt már megtették korábban. Miért volt szükség arra, hogy újból ezt tegyék? Azért, mert olvasták az Isten igéjét. És az Isten igéje újabb és újabb dolgokat hozott föl bennük. És azt olvassuk, hogy nem csak ezt tették, hanem vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Imádták az Isten. Nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy amikor bűnbánatot tartunk, annak mi a célja. A bűnbánatnak nem az önmarcangolás a célja, hanem egy ilyen tisztító folyamat, hogy az Isten imádat az minél élőbb legyen, minél elevenebb legyen a mi életünkben. Amikor bűnbánatot tartunk, és ott vagyunk az Isten előtt megalázkodva, akkor igazából felismerjük azt, hogy kicsoda a mi Istenünk. Milyen nagy a mi Istenünk. Hogy mi hibázunk, és mi követünk el bűnöket, de ő ezt nem torolja meg, hanem szeliden, kegyelmesen jön felénk, jön hozzánk, közösséget vállal velünk. És ez a kontrax, hogy én ki vagyok, és ki ez az Isten. Ez a felismerés, amely imádatra indítja az emberi szívet. Mi nagy vagy, Urunk! Mi csodálatos vagy, Urunk! Ez az Isten a bűnbánaton keresztül felemel bennünket az Isten imádatban. Amikor elkezdjük az Istent imádni, akkor az ember felemelkedik. Nem tudom, hogy tapasztaltátok, átéltétek ezt, testvéreim, de amikor őszinte szívvel oda tudtam állni az Úr el, és megvallottam azokat a dolgokat, amik nyomasztottak, amik bántottak, akkor jött az Isten az ő szent lelkével, elárasztott örömmel, és kiemelt. Nem számított, hogy mi van körülöttem, csak az, hogy az Úrral legyek, ott legyek. Olyan ez, mint amikor a tanítványok fölmentek Jézussal a megdicsőlés hegyén, és ott lehettek az Úr dicsőségében. Csodálatos ez. Na most ennek demonstrálására hoztam egy éneket, amely arról szól, hogy te felemelsz. Hallgassuk meg ezt az éneket, és gondolkodjunk el a szövegén. Erőt adsz, és tovább viszel az úton. És csodálatos azt látni, itt a 9. fejezetben is elő fog majd ez jönni, hogy Isten tovább vitte Izraelt az úton. Nem azért, mert olyan jók voltak. Nem azért, mert megérdemelték volna. hanem azért, mert az Istennek volt egy terve Izrael életével. Szeretném, hogy egy kicsit így értékelnénk az Istennel való kapcsolatunkat, hogy miközben nem vagyunk a legjobbak, és nem vagyunk a legtökéletesebbek. És lehet, hogy sokszor annyira elkeseredünk, és azt mondjuk, hogy ennek már nincs így értelme, hogy gondoljunk arra, hogy Isten felemel, és erőt ad, és tovább visz az úton, mert neki terve van velünk. Terve van az életeddel, terve van ezzel a gyülekezettel. És az, hogy vannak mélységek, és vannak olyan állomások, ahol meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk, hogy mit tettünk rosszul, mit követtünk el, ez nem azt jelenti, hogy meg kell állni, és azt kell mondani, hogy hagyjuk itt abba, hanem az, hogy Uram, mi az, amit még odaadhatok neked? Mi az, ami még nem a tiéd az életemből, hogy tudj tovább vinni az úton? Izrael fiai visszamentek az alapokhoz. Elkezdték Isten igéjét tanulmányozni. Sokan beszélnek az ébredésről, sokan várják az ébredést, sokan csodákban mérik az ébredést. De az igazi ébredés az, hogy visszamegyek az igéhez, a kiindulási ponthoz, és rendezem az életemet, és vizsgálom az életemet, hogy az igéhez képest mennyire tértem el, vagy mennyire vagyok ott, mennyire tartom be ezeket. Ugye itt az volt a probléma, hogy hosszú éveken keresztül nem az ige volt a mérték Izrael életében. És most elkötelezték magukat, hogy Isten igéjét be fogják tartani. Ezzel indult az ébredés. Minél több időt töltünk az Úrral, annál inkább felismerjük azokat a hiányosságokat, azokat az eltéréseket az életünkben, ami nem az ige szerinti. És azért bátorítalak a kedves testvéreim, hogy úgy, ahogy Izrael fiai oda szentelték, oda szánták magukat arra, hogy Istennel időt töltsenek, az Isten tudott munkálkodni. Mert közben, miközben ezt tették, felismerték azokat a hiányosságokat, amik az isteni imádathoz, az Istennel való kapcsolatból hiányzott az életükben. Meglátni önmagunkat, amikor Isten fénye eláraszt bennünket, akkor meglátjuk magunkat. Mint ahogy Péter ott volt, és felismerte, hogy Uram, Te vagy a Messiás. Aztán utána Péter mit mond? Menj el tőle, mert én bűnös vagyok. Ez a felismerés, hogy én nem vagyok méltó. Pál apostol azt mondja, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Vagy szeretnék egy ószövetségi példát is hozni. Ott van Ézsaiás, az Úr szolgája, akinek feladata van. És Ézsaiás nem úgy áll ki, hogy én vagyok az Úr szolgája, én most megmondom nektek, hogy mit kell csinálni jól, és ti azt csináljátok, mert rajtam keresztül az Úr mondja. Hanem azt olvassuk, hogy hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök, és a templom megtelt füsttel, ekkor megszólaltam, jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Isten jelenlétében az ember idáig jut, jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan vagyok. De Isten nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy új ruhát adok. Ha tisztátalan vagy, akkor tisztulj meg, és tiszta ruhát adott neki az Úr. Tiszta ruhát ad mindnyájunknak az Úr, akik ezzel a bűnbánattal vagyunk ott előtte. Nagyon fontos, hogy miközben a bűnbánatot gyakoroljuk, lássuk azt, hogy kik vagyunk, hogy mik is vagyunk. És amikor ezt látjuk, akkor valami érdekes dolgot fogunk felfedezni. Szeretném folytatni. Azután fölállt a léviták emelvényére Jesuá Báni és Kadmiel, Sebányá Búni és Sérábiá Báni és Kenáni, és hangos szavóval kiáltottak Istenünk köz az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták, Jesua, Kadmiel és Báni, Hasabneja, Serábia és Hodia, Sebanya és Petakia, jöjjetek, áldjátok isteneteket, az Urat örökkön örökké, áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Elkezdték felismerni az Isten nagyságát. Azt látjuk, hogy két csoport alakult ki, és fölváltva az egyik csoport a bűnbánatot tartott, a másik pedig áldotta az Istent, és ez váltakozva ment ezen az Isten tiszteleten. Mert miközben megvallották a bűneiket, elkezdtek beszélni az Isten nagyságáról. Fedezd föl az életedben, az egyén életedben Isten nagyságát, úgy, ahogy tették ezt Izrael fiai. Uram, te nagy vagy egyedül, te alkottad az eget, az egek egeit, és minden seregüket, a földet, és mindent, ami rajta van, a tengereket, és mindent, ami bennük van. Te a céletet mindnyájunknak előtted borul le az ég serege. Te vagy, Uram, az Isten, aki kiválasztottad Ábrahámot, kihoztad Ur-Kasdimból, és az Ábrahám nevet adtad neki. A szívét hozzád hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a kánaaniak, hetiták, emóriak, periciek, jebusziak és gilgásiak földjét, odaadod az ő utódjainak. Meg is tartottad ígéretedet, mert igaz vagy. Nem csak odáig mentek vissza Izrael fiai, hogy hálát adtak, hogy Uram, de jó, milyen nagyszerű dolog volt, hogy fölépítettük Jeruzsálem palait, és most itt vagyunk, és hálát adunk, hanem visszább mentek, egészen teremtésig. Uram, te, aki alkottad az eget, a földet, te, aki teremtette mindent, te vagy az, aki ma is itt vagy közöttünk. Néha annyira fontos, hogy amikor az életünkben úgymond nem látjuk az Isten nagyságát, vagy azt gondoljuk, hogy valahol az Isten úgy elhomályosodott előttünk, akkor menjünk vissza. Menjünk vissza oda, ami arról szól, hogy Isten mit tett. Hogy Isten hogyan alakította ki a Földet. Hogy hogyan gondoskodott már arról, hogy még a születésünk előtt megváltott gyermekei lehessünk. Áldjuk őt azért, hogy lehetőségünk volt arra, hogy felismerjük a bűneinket, és megbánjuk azt, és találkozzunk vele. Mert ő ezt már elkészítette a kezdet kezdetén. Ez az az Isten, ez az Isten, akit imádunk, a nagy Isten. És áldjuk őt az ő nagyságáért. Áldjuk őt azért, hogy ez az Isten felemel bennünket a dicséretben. Utána, amikor felfedezték az Isten nagyságát, akkor felfedezték az Isten jóságát is. Azt olvassuk a 7. versben, te vagy Uram az Isten, aki kiválasztottad Ábrahámot és Ábrahámát nevezted el. Isten jósága. Nem csak itt látjuk, hanem a 9. versben megláttad őseink nyomorúságát, vagy jeleket és csodákat tettél a fáró előtt, vagy a tengert ketté választottad, vagy alászálltál és a Sínai hegyen is beszéltél a néppel, megismertetted velük szent nyugalmadat. A versek mind arról szólnak, hogy milyen jóságos volt az Úr az ő népéhez. Gondolkodtunk már ezen, hogy Isten mennyire jó hozzánk. Vagy olyan automatikus, hogy természetes, hát hívő vagyok, jó az Úr hozzám. Felfedezni az Isten jóságát az életünkben, a gyülekezetünk életében, az egyéni életünkben. És azt látjuk, hogy Isten annak ellenére volt jó az ő népéhez, hogy nem tartották meg a szövetséget. Nem csak arról beszél itt a leírás, hogy Isten leszállt a Sinai hegyen, és ott volt a nép között, hanem arról is beszél, hogy hogyan reagált a nép erre, hogyan viselkedett a nép akkor, amikor ott volt a Sinai hegyen, és nem látta az Urat, hogy borjút öntöttek, aranyborjút öntöttek, és azt mondták, hogy ez a mi Istenünk. Isten hű volt, jóságos volt. És bár sokan elhullottak a hitetlenségük miatt, a vándorlás kapcsán, Isten megtartotta az ígéretét. Tudjátok, testvéreim, Isten jósága azt is jelenti, hogy Isten megtartja az ígéretét. Vagy veled, vagy nélküled. De ezek be fognak teljesülni. Rajtunk múlik, és most szeretném egy kicsit magunkra helyezni ezt a felelősséget. Rajtunk múlik, hogy az Isten tervébe bele tudunk-e illeszkedni, és az Isten rajtunk keresztül meg tudja valósítani az ő tervét. De ez nem érdem, ez nem kiváltság. Van egy énekünk, amely azt mondja, hogy Isten jó mindenkor, minden helyzetben, minden körülmény között. Ő neki megvan a válasza a nehézségeinkre is. Isten jó volt akkor is, amikor zúgolódott a nép, hogy nincs mit tenni, de ő élelmet adott nekik. Azt szoktam mondani, Isten jó és igazságos. Nem hagyja büntetlenül a bűnt. Nem tűri meg a lázadást. És ahogy Mózesnek is el kellett ezt szenvednie, mert Isten igazságos volt. Úgy ez igaz mindnyájunk életére. De így folytatja a 16. versben. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra, nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél. Amikor Isten munkája elhomályosodik az életünkben, és a magunk útját kezdjük járni, pontosabban, mihelyest elkezdjük járni a magunk útját, elhomályosulnak azok a dolgok, amik Isten tesz az életünkben. Ez azt jelenti, hogy szembe megyünk az Istennel. És amikor beszélgetek emberekkel, hogy miért tért el az életutad, az odaszállás, az a lelkesedés, az a rajongás, ha szabad így fogalmazni, ha bár elég pejoratív szokott lenni ez a szó, de most jó értelemben, az a buzgóság, az az első szeretet, ahogy az ige kifejezi ezt, ez hova tűnt az életedből, hova lett ez? Akkor tudjátok, mit mondanak sokan? Hát az Isten elhagyott. Hát én nem látom, én nem tapasztalom az Isten. Hát nincsenek már azok a csodák. De te bűnbocsánó Isten vagy, és kegyelmes, irgalmas, hosszú a türelmed, és nagy a szereteted. Ez a történet megtanít bennünket nem csak arra, hogy Isten nagyságát és jóságát meglássuk, hanem észrevegyük az ő kegyelmét. Ebben a felsorolásban láthatjuk azt, hogy Isten mennyi jót tesz az ő népével, és van egy ellentét, hogy mit csinált ez a nép, és utána itt olvasunk egy ilyen ellentétes bevezetést, amelyre azt mondja, hogy de te annak ellenére bűnbocsánat. Tartasz, hogy bűnbocsátó Isten vagy, annak ellenére, amit mi elkövetünk, amit mi teszünk. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már ezen, hogy annak ellenére jó hozzám az Isten, amiket elkövetek, amikbe beleesek időnként. Tudjátok, mert ez a természetéből fakad.
hogy ő jóságos, hogy ő irgalmas, hogy ő kegyelmes. Nincs a világon még egy ilyen Isten, vagy istenség, ha szabad így fogalmazni. Mutassatok egy olyan Istent, amelyet egyéb más vallások istenként imádnak, aki kegyelmes lenne, aki azt mondaná, hogy tudom, hogy milyen vagy, de én másképp viszonyulok hozzád. Jóságos lelkedet adtad, hogy értelmessé tegyed őket. Nem mondtad meg szájuktól a mannádat, és adtál nekik vizet, és sorolja Isten gondoskodását. Sőt, azt mondja, országokat, népeket adtál nekik. Ők azonban engedetlenné váltak. Na ez a fontos, hogy meglássuk, hogy hol rontottuk el. Gőgösek voltak, nyakaskodtak, lázadtak, nem hallgattak parancsolataid, de ugye ez az, amikor eltérünk az Isten igéjétől. Nem engedelmeskedtek, engedetlenné váltak. És azt mondja, ezért ellenségeik kezébe adtad őket, hogy szorongassák őket. És nagyon érdekes ez a váltakozás, ahogy itt a történelem során láthatjuk. Elhajlik a nép, helyreáll, mihelyt nyugalom, megint elhajlik a nép. De mihelyt nyugalmuk lett, ismét gonoszságot követtek el veled szemben. Ezért újból átengedted őket ellenségeiknek, hogy uralkodjanak rajtuk. Majd újból kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket. Az égből és irgalmaddal sokszor megmentetted őket. Intetted és törvényedhez akartad téríteni őket, de ők ismét gőgösek voltak, és nem hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen. Pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. Intetted őket, de ők nem figyeltek. 31. versben azt mondja, nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Most azért Istenünk, te nagy és erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetségedet, ne tartsd csekélységnek azt a sok nyomorúságot, amely utolért bennünket, királyainkat, vezetőinket, papjainkat, prófétáinkat, őseinket, és egész népedet az asszír királyok idejétől a mai napig. Te igaz vagy mindazok ellenére, ami bennünket ért. Ez az Isten imádat. Hogy nem Isten tokolom a dolgokért. Tudjátok testvérek, hogy hányan teszik ezt? Azért vagyok ilyen helyzetben. Az Isten megengedte ezt. Az Isten miatt van az egész. A hívő élet miatt van az egész, és sorolják, azt mondja itt a nép. De te nem. Te igaz vagy. Mindazok ellenére. Ami bennünket ért. Szeretném testvérek, hogyha ezt meglátnánk, hogy amiért bennünket, az nem az Isten büntetése, hanem a bűneinknek a következménye. A bűnös élet következménye. És az Isten, az igaz Isten, aki gyakorolja az igazságot, az igazságszolgáltatást is adott esetben, és ugye a jövőre kitekintve ennek lesz egy záró része, amikor mindenkinek meg kell állnia Isten előtt. És Isten azt mondja, hogy akkor most gyertek és mindenkinek az életét vessük számon. És most mi szolgák vagyunk, éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és javait. Azon vagyunk szolgák. Termése azokat a királyokat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél, védkeink miatt, és ők tetszésük szerint uralkodnak rajtunk és állatainkon. Mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. Kár, mert egy Isten tiszteletben nem fér be, hogy tovább folytassuk, de nem itt áll meg a történet. És szeretném bátorítól mondani, hogy nem ezzel ér véget a történet, hogy ott maradtak a nagy nyomorúságban. És kicsit, ha előre tekintünk, és Jézus is mondta, hogy akik őt követik, azok számítsanak arra, hogy ezen a földön nyomorúságuk lesz. Lesznek üldöztetések. Testvérem, föl kell készülnünk, hogy lesznek nyomorúságok. De egy nagyon fontos tanulság, hogy Isten nem hagy a nyomorúságban bennünket. Ő felemel. És tudom, hogy néha sokszor ezt a felemelkedést, ezt a kiemelkedést fizikálisan értelmezzük. És így akarták értelmezni Jézus korában is, hogy Jézus azért jön, hogy megszabadítsa őket a rómaiaktól, de sokkal mélyebb ez a felemelés. Isten abból a sötétségből akar kiemelni bennünket, amely körülveszi ezt a világot. Amerről azt olvastuk, hogy mindenütt sötétség vala, de eljött a világosság. Eljött az Isten fia, aki maga a világosság. És aki vele van, aki vele jár, aki ő benne van, azt átvilágítja. És János azt mondja, hogy és letesz minden bűnt, mert a szeretet és a bűn nem fér meg együtt. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy fölismerhető ebből az igéből az, hogy minél inkább az Úr előtt vagyunk, és megalázzuk magunkat, Isten annál inkább tud használni bennünket. És hadd kívánjam ezt, hogy Isten használjon bennünket az ő dicsőségére. Úgy az egyéni életünkben, a család életünkben, mint a szolgálatunkban. Amen.